Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A keveri kutyák kevésbé kiegyensúlyozottak, viszont jobban képezhetőek, mint fajta tisztatársaik, állapította meg az ELTE etológiai tanszékének és az MTA összehasonlító etológiai kutatócsoportjának vizsgálata. Fehér Anna Magda kérdezte a tanulmány első számú szerzőjét, Turcsán Borbálát.
Kérdőíves módszerrel vizsgáltuk a viselkedést, és a kérdőívet azt egy online felületen küldtük ki, és több mint 20 ezer gazda kitöltötte. Úgyhogy ez egy etológiai kutatásokhoz képest egy nagy szám. Ez a 20 ezer gazda, kb. 25 ezer kutyára töltötte ki a kérdőívet, tehát volt olyan gazda, aki több kutyára is. Természetesen ebből aztán végül szűrtünk egy keveset, tehát a nem teljesen komplett kitöltéseket kizártuk, illetve azokat a gazdákat, akik még több alkalommal is kitöltötték őket, is kizártuk a vizsgálatból.
A fajta tiszta kutyák között válogattak el, tehát hogy minél több fajta bekerülhessen ebbe a vizsgálatba?
Több mint 280. Az egyetlen válogatásunk volt a fajtákkal kapcsolatban, hogy a nagyon populáris fajtákból szűkítettünk egy kicsit. Tehát a fajtatiszta csoportot azt úgy válogattuk össze, hogy minden fajta belekerüljön, aki az eredeti adatbázisban benne volt, és a nagyon-nagyon populáris, leggyakoribb fajták közül random válogatunk egyedeket, hogy ne legyenek annyira dominánsak a mintában. És akkor így jött össze végül is az ugyanakkora keverék, ugyanakkora fajtatiszta elemszám.
Említette elsősorban a viselkedés az, amit vizsgáltak ebben a kísérletben, de ezen kívül is van különbség a fajta tiszta és a keverék kutyák között a kutatás szerint. Melyek ezek?
Ezt szintén megkérdeztük a gazdáktól, tehát olyan alapvető kérdéseket, hogy ivartalanította a kutyáját, mennyi időt tölt naponta átlagosan a kutyájával, hol tartja a kutyát kertben, lakásban, esetleg mindkét helyen, fele-fele arányban. Mennyi idős korában adoptálta a kutyát, honnan adoptálta a kutyát, tehát kérdéseket tettünk még fel a gazdáknak, és ezeket is összevetettük a két csoport között, óriási különbségeket találva közöttük.
Melyek ezek a különbségek, mondjuk mi határozza meg a keverék kutyákat?
Ami érdekes volt, az az, hogy lényegében abban, hogy a gazda mennyit foglalkozik, mennyit törődik a kutyával, nem volt különbség a fajta tiszták és a keverékek között, viszont egyéb demográfiai, mondhatni, tulajdonságokban erős különbségek voltak. Ivararányban, ivartalanításnak a valószínűségében, van-e másik kutya a háztartásban, van-e másik felnőtt gyermek a háztartásban, hol tartja a kutyát, milyen idős korában adoptálta. Ezekben jelentős eltérések voltak, de azokban, hogy mennyit játszik a kutyával, veszel-e ki esetleg ajándékot, mondjuk karácsonyra, mennyi időt tölt vele egyáltalán, beengedi az ágyába. Tehát ilyen változókban nem volt eltérés a két csapat között.
Úgy tudom, hogy például a keverék kutyák között több a szuka. Ennek mi az oka?
Igazából ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Lényegében nem nagyon tudjuk. Tehát esetleg az egy elképzelhető megoldás, hogy elképzelhető ok. Talán, de ez csak egy feltételezés, hogy ugye, mivel keverékeket viszonylag gyakrabban fogadnak be utcáról, illetve menhelyről, mint fajta tisztákat, az egy esetleg elképzelhető ok, hogy ilyen esetben szukákat hajlamosabbak befogadni a gazdák, tekintve, hogy nincs meg az a, hogy is mondjam, sztereotíp és pejoratív hozzáállásuk, hogy agresszív, mint a kanoknak, akik van ez a elképzelés, hogy ők biztosan agresszívebbek.
Úgy tudom, hogy a keverék kutyák átlag életkora magasabb, mint a fajtisztáké, de erre talán akad magyarázat is.
Így alakult a mintánk tulajdonképpen. Nem sokkal magasabb egyébként. Függetlenül attól, hogy statisztikailag kijön egy különbség, nem biztos, hogy ez valódi és erős és lényegi eltérés jelent a két csapat között. Tipikusan a kor esetében ez nem volt nagy eltérés.
Akkor térjünk át a kutatás első számú irányvonalára, a viselkedésre. Mit állapítottak meg a keverék, illetve fajta tiszta kutyák viselkedése között, van-e különbség?
Számos különbséget találtunk a két csoport között. Lényegében majdhogy nem minden viselkedés egyben eltértek. A keverékeknél több volt a problémás viselkedés, nyugtalanabbak voltak, kevésbé voltak barátságosak más kutyákkal szemben.
Ennek mi lehet az oka?
Erre kerestük a választ. Ennek két okot tudtunk elképzelni. Az egyik az, hogy esetleg maguk a tartási körülmények és az azokban való eltérés az, ami lényegében generálja ezeket a különbségeket. A másik elképzelés pedig az volt, hogy ennek egy genetikai, illetve egy korai szocializációs különbségekre vezethető vissza.
Például a keverék kutyákat kevésbé viszik kutyaiskolába, hiszen azt mondta, hogy a tartásban körülbelül, vagy a kutyához való hozzáállásban hasonlóak a gazdák.
A kutyákhoz való hozzáállásban hasonlóak, de például a képzettségben nagyon jelentős különbséget találtunk a két csoport között. Tehát a keverék kutyák között sokkal több volt olyan kutya, akit egyáltalán nem képeztek, illetve nem járt kutyaiskolába, vagy a tisztáknál ez az arány sokkal alacsonyabb volt.
Tehát a fajta tiszta kutyák genetikai háttere talán egyértelműbb, jobban válogatják őket, hogy egy emberhez kezesebb, bizonyos viselkedéseket mutató állatok szülessenek. Ez is befolyásolhatja azt, hogy a keverékek kisé vadabb jószágok?
Igen, ez volt az elképzelésünk, ugyanis csináltunk egy olyan vizsgálatot is, hogy ugyanezeket a viselkedési jegyeket vetettük össze, de egy olyan mintán, egy olyan statisztikával, amikor kontrolláltunk a tartási körülményekre. És akkor például érdekes módon az jött ki, hogy a keverékek például képezhetőbbek. Ez a viselkedési különbség nem jön ki azon a mintán, ahol nem kontrollálunk a különbségekre. Tehát abban az esetben, ha a keverék ugyanazt a mennyiségű képzést kapja, mint a fajta tiszta, tehát egy olyan mintán vizsgáljuk, ahol a képzettségben nincs eltérés a két csoport között, akkor a keverék képezhetőbbnek bizonyul. Ugyanez volt a helyzet például a kutyákkal szembeni barátságossággal kapcsolatban, viszont például a problémás viselkedésben és a nyugodtságban akkor is megmaradt az eltérés a két csoport között, ha kiegyenlítettük a mintát a tartási körülményekre. Tehát ezekben a két viselkedési változónál gondoltuk azt, hogy ezeknek valószínűleg genetikai okai lehetnek. Tehát keverékeknél ez a típusú viselkedés éri meg jobban, hogy így fogalmazunk a keverék kutyának, hogy bizalmatlan, idegesebb egy kicsit, nem lép ki az autó elé az utcára, jobban megijed dolgoktól. Így fajta tisztáknál egyértelmű módon az ilyen viselkedéseket kevésbé preferálják a gazdák. Elképzelhető, hogy tenyésztők ezekre a viselkedésekre szűrnek is, amikor a kölyök kutyákat válogatják.
Turcsán Borbála etológust hallották. A közelmúltban volt a láthatatlan munka napja. A láthatatlan munka voltaképpen az a fizetetlen munka, amit az emberek a háztartáson belül, illetve önkéntes munkaként a közösség javára végeznek. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom munka és magánélet munkacsoportjának vezetője szerint az lenne az ideális, ha a családban a terheket egyenlően osztanák el a családtagok között. Újvár Jenikő úgy véli, ez a fiatalabb generáció körében már jól működik. Sipos Ildikó interjúja.
Ha megnézzük például az új generációt, akkor ott már azt figyelhető meg, hogy teljesen más szemléletűek, mint akár mi vagyunk vagy voltunk. Éppen a minap hallottam például egy ilyen Z-generációsnak a szájából egy előadásnál azzal indított, hogy ő tegye fel a kezét az a férfi ember, aki otthon szokott segíteni, és akkor a második kérdése az volt, hogy bejelentése igazából az volt, hogy a mi generációnkban mi ezt már nem is így értelmezzük, hanem ez nem egy segítség, ez egy közös felelősség, egy közös feladatvállalás, az otthoni munka is, vagy a láthatatlan munka is, és azt gondolom, hogy ez lesz egy áttörés, tehát hogy ezek a generációk már másféle éppen nőttek fel, és teljesen másképp szemlélik ezt a kérdést, mint mi.
Mi volt az oka annak, hogy ezt a társadalom olyan sokáig úgy kezelte, hogy ez kizárólag a nő dolga, és aztán most meg hirtelen ebben változás indult el?
Szerintem egy átmeneti időszak volt az, amiben a mi generációnk élt, hiszen ha belegondolunk, akkor a régebbi korszakokban sem voltak a nők soha ennyire egyedül hagyva a otthoni munkával, a gyerekekkel, mint anyáink, nagyanyáink, illetve mi. Mert hogy régen is ugye a nagy családokban éltek, hogyha gazdagabb család volt, akkor a családi gazdaságot irányították, ha kereskedő család volt, akkor a kereskedelemben dolgoztak a nők, de körülvette őket személyzet, körülvette őket egy nagyobb család, hogyha nem személyzet. Tehát, hogy ezt, hogy ilyen 4-5 ember szigetként él, és teljesen magára hagyatva kell, hogy megoldja a munka, és a magánélet adta összes munkát és problémát, és ez igazából egy ilyen teljesen egyedülálló jelenség a történelem folyamán, ilyen eddig nem nagyon volt. És szerintem ez okozta a problémát, hogy ugye a nők már elmentek dolgozni, tehát nem otthon dolgoztak, nem abban a hagyományos felállásban dolgoztak, hanem irodákba vagy gyárakba mentek el, viszont megszűntek ezek a segítő környezetet alkotó emberek, tehát nem volt személyzet, nem volt nagy család, nem volt olyan közösség, aki segíthette volna őket.
Mennyire lehet még a régi beidegződéseken változtatni, tehát aki ugye nem ebben a szerencsésebb, ebből a szempontból szerencsésebb Z-generációban él, az hogyan tud változtatni a saját családján belül?
Szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy folyamatos dinamizmus a családon belül. Ezt egyébként így a karrierrel kapcsolatban is szoktuk mondani, hogy nincs egy darab recept, ami beválik, az viszont nagyon fontos, és talán az az egyetlen recept, ami beválik, hogy folyamatosan együtt kell működni a családtagoknak. Ugye HR-esként is szoktuk mondani, van az úgynevezett libikóka karrier, tehát hogy egyszer a férj, egyszer a feleség kerül olyan helyzetben, hogy nagy esélye, hogy többet kell befektetnie a munkavilágába, illetve másik félnek, akkor esetleg otthon egy picit többet letenni az asztalra, és az a jó, hogyha ezeket így meg tudják maguk között beszélni.
Újvár Jenikőt, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom munka és magánélet csoportjának vezetőjét hallották. Nem csak a nők, hanem a férfiak is nagyon sok láthatatlan munkát végeznek Közép-Európában, és így Magyarországon is, állítja a Három Királyfi Három Királylány mozgalom Apákért munkacsoportjának vezetője. Léder László pszichológus szerint jobban meg kellene becsülni a családdal együtt töltött időt. Sipos Ildikó interjúja.
A láthatatlan munkáról egy picit érdemes összetettebben gondolkodnunk. El szoktam mondani, hogy a tapasztalataim alapján Magyarországon vagy Közép-Európában más jelent a láthatatlan munka, mint Nyugat-Európában. Ezt azért mondom, mert általában egy magyar család ma Magyarországon több láthatatlan munkát végez, mint egy nyugat-európai család, és ezen belül a férfiak is nagyon sok olyan láthatatlan tevékenységet végeznek, amit mondjuk nyugati társadalmokban kevésbé végeznek el a férfiak.
A nők sütnek, főznek, takarítanak, a férfi pedig kertészkedik, rendbehoz bizonyos dolgokat, elvégez bizonyos felújításokat, például a házon, tehát nem mestert hívnak. Ezekre a feladatokra kell gondolni?
Pontosan, tehát ugye azt látjuk, hogy megnézünk egy átlag magyar családot, akkor nem csak a lakás felújítása, akár a ház építése és a ház körüli dolgok felépítése, egy kerítés felhúzása, a garázs bejáró kibetonozása. Nagyon sok magyar család számára ez teljesen egyértelműen egy családi feladat, tehát ahogy ön is fogalmazott, nem hívnak ehhez szakembert. Tehát ha ezt reálisan vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy igenis a férfiakra is nagyon sok láthatatlan munkafolyamat jut, sőt még a gyerekekre is, ami természetesen még pozitív is lehet, de azért az a jellemző, hogy ezek nagyon fárasztó, és a napi munka után bekövetkező munkavégzések.
Alapvetően ez nem pénzkérdés, hiszen ugye olyan feladatokról beszéltünk férfiak, nők esetében is, amelyeket mondjuk, hogyha adott esetben hívnak egy szobafestőt, akkor nem a férfinak, a férnek kell elvégezni, hogyha hívnak egy bejárónőt, akkor a takarítást mondjuk nem a feleségnek, a nőnek kell elvégezni, tehát ez nem pénzkérdés?
Én azt gondolom, alapvetően pénzkérdés, valamilyen mértékben szokás is, tehát azért látok olyan helyzeteket magam körül, ahol családok megengedhetnék maguknak, hogy mestert hívnak, de inkább ezen spórolnak, vagy már megszokták, hogy úgyis ők festik ki jól a házukat. Tehát ezeket a szolgáltatásokat meg is kell szoknunk. Tehát ez ki is alakult, én azt szoktam mondani, Közép-Európában, hogy amit csak tudunk, azt csináljunk meg saját magunk. Tehát nincs is értéke, úgymond annak az egyéni időnek, vagy családi időnek, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy nagyon fontos lenne, hogy megbecsüljük, sőt, megteremtsük, hogy a munka mellett szükség van arra az időre, és ami csak a miénk, illetve csak a családé.
Léder László pszichológust hallották. Ezen a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért, nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.